Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 390. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 390. dicséretünk első versét énekeljük. Erős vár a mi Istenünk. Foglalva a helyünket, a megkezdett dicséretünknek énekeljük testvéreim a soron következő verseit, a 390. dicséretünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük, erőnk magában mit sem ér.
Amen.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne el, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 44. úrnapjából olvasott kérdéseket és feleleteket, amelyek a 10 parancsolat magyarázata, azon belül a 10. parancsolat magyarázata. A 10. parancsolat így hangzik: ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem. Még a legszentebb életű emberekben is, míg a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől, az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját. Hitvallásunk tanítása után a Szentírásból Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből olvasom Isten igéjét, ahogyan bibliaolvasó kalauzunk azt a mai napra jelöli, az első Tesszalonikai levél 5. fejezetéből, a 12. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszból eképpen. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig, a békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Amen. Kedves testvéreim, adja Isten, hogy az ő jelenlétében ígéjének ne csak hallgatói, hanem megértői, befogadói és cselekvői is lehessünk. Gyertek, csendesedjünk most el, imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki kegyelmes és irgalmas voltál és vagy hozzánk ezen a mai napon is. Köszönjük te neked azt, hogy színed elé járulhatunk és dicsőíthetünk téged, mert készé tetted és készé teszed a mi szívünket a te nagyságos dolgaidnak látására, vizsgálására és az azokért való dicséretre. Kérünk is téged, hogy engedd meg nekünk, hogy e mostani órában megértsük azt, hogy a te színed előtt vagyunk. És engedd meg, hogy az ige hirdetést, az ige szavát, a szent jegyeket így vehessük magunkhoz, mint amelyek tőled származó jó adományok a mi javunkra. Köszönjük, hogy ígéd és szent lelked által szívünkben gerjeszteni akarod az élő és igaz hitet, hogy ne legyünk reménytelenek, hogy ne legyünk vigasztalhatatlanok, hogy ne legyünk erőtelenek. Köszönjük te neked, hogy buzdítani akarsz bennünket a hitre, hogy örömmel élhessük meg napjainkat itt ezen a földön, minden esemény fölött ott látva téged, aki mindeneknek teremtője és ura vagy. Irányítsd most a mi szívünket, lelkünket, gondolatainkat oda önmagadra, hadd lássunk téged, és hadd gyújjon ilyen módon egyre nagyobb öröm és bizonyosság a mi szívünkbe. Te látod és te tudod, hogy honnan és merről érkeztünk, és hogy mire van szükségünk. És köszönjük, hogy te leginkább ismered azt és tudod azt, hogy te reád van szükségünk. Légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, hogy találkozásunk lehessen veled. És hogy ebben a találkozásban a mi életünk megújulhasson, hogy újonnan születhessünk a te dicsőségedre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására 294. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 294. dicséretünk első versét énekeljük, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom újólag, és az ő lelkének segítségével hirdetem közöttetek az ő üzenetét. Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levelének 5. fejezetéből, a 16. versből, valamint a 19. verstől a 22. versig terjedő szakaszból. Ezt találjuk ezen a helyen megírva. Mindenkor örüljetek. A lelket ne oltsátok meg. A prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Kedves testvéreim, Pál apostol arra hívja és buzdítja a Tesszalonika beli gyülekezet tagjait levelének a búcsú sorai között, hogy mindenkor örüljenek. A Szentírás könyvei és levelei elsősorban azoknak íródtak, akik annak idején, mint címzettek, magukhoz vették e sorokat és olvasták, de minden időkre nézve úgy gondolkozunk a Szentírásról, hogy az Isten kijelentése, és abban nem csak az egykor megszólítottakat, hanem bennünket ma élő embereket is szólít Isten az ő szent lelke által. Ha valamikor, akkor nekünk itt 2011-ben szükségünk van arra, hogy valaki azt mondja nekünk, mindenkor örüljetek. Nem nagyon sok okunk van az örvendezésre, sokkal inkább a bánkódásra, a szomorúságra. Nem csak az idők miatt, amelyekben élünk, hanem talán amiatt is, mert megöregedtünk, meggyengültünk. Talán már nem vagyunk olyanok, mint régen. Mások gyászban járnak, és úgy vannak itt közöttünk. Megint mások reménytelenségben vannak a holnapjuk felől, a gyermekeik vagy az unokáik felől, és ilyenkor talán nehéz is ezt az igét komolyan venni, amely arra szólít bennünket, hogy örüljünk. Minek lehet még egyáltalán ebben a világban örülni? Kedves testvéreim, ezekben a napokban a reformáció 494. évfordulója van. És ha mi igaz reformátusok vagyunk, akkor szabad nekünk ebben az időszakban mindenképpen örülnünk. Örülnünk. És azt gondolom, hogy aki érti és tudja, hogy mi volt a reformáció, annak a szívében ez az öröm meg is fogan. Nem csak ezekben az időkben, hanem minden egyes alkalommal, amikor Isten igéjével találkozik. A legnagyobb gondunk talán az, hogy nem tudunk örülni igazán a reformációnak, talán azért, mert nem is tudjuk pontosan, hogy mi volt a reformáció. A legtöbb ember életében, még a reformátusok életében is, a reformáció nem más, mint egyház alapítás, amely felől úgy gondolkozunk, hogy néhány ember, akiknek a nevét ismerjük, vagy hallottuk már, Luther Márton, Calvin János, vagy Zwingli Ulrich, alapítottak egy új egyházat, mert nem volt nekik jó a régi, és aztán ennek valahol a vonulatába belekeveredtünk mi magunk is. Na de minek kellene ennek örülni? Egy szakadás, az örömteli ok. Amikor valami meghasonlik, valami ketté szakad, az vajon örömteli dolog? Azt gondolom, hogy örömtelenségünknek az egyik oka az, hogy eképpen gondolkozunk a reformációról, nem pedig úgy, ahogyan igazából látnunk kellene ezt az eseményt Isten igéjének és az egyház történelmének fényében. Maga a reformáció egy mozgalom volt a római katolikus egyházon belül, hiszen a kereszténységet abban a korban legerőteljesebben a római katolikus egyház képviselte és testesítette meg. Ezen az egyházon belül többféle mozgalom indult el az idők folyamán, de mindenféle fajta reform mozgalmakat az egyház hatalmánál, központosított rendjénél fogva elfojtott és letört. A reformáció mozgalma volt az egyetlen egy olyan mozgalom, amellyel Róma, a pápai hivatal nem bírt meggyűrkőzni. Ezt a mozgalmat nem lehetett elfojtani. Egyre szélesebb körben kaptak lángra a reformátori eszmék. Ez a megújulási mozgalom egyre többeket ragadott magával, és ezt anno Róma nem tudta másként lereagálni, csak úgy, hogy a reformátori mozgalmat megbélyegezve azzal, hogy egy hamis mozgalom, amely az egyháznak a kárára van, kizárta a római egyház keretből. Tulajdonképpen akaratukon kívül így lettek Luther Márton vagy Calvin János a maguk eszméivel továbbá felekezetek elöljárói, akik ugyan maguk soha nem voltak ezeknek a felekezeteknek elöljárói. Luther nem élte meg a luteránizmust, és Calvin nem élte meg a kálvinizmust. Ők magukat az egyházhoz tartozó embereknek, tanítóknak gondolták, így élték meg az életüket, mert az a mozgalom, amely rajtuk keresztül is szárnyra kapott, az egyház megújulásáról szóló és az egyház megújulásáért küzdő mozgalom volt. Mit sem bizonyítja ezt jobban annál, hogyha megnézzük ennek a mozgalomnak a jelszavait. Minden mozgalomnak vannak célkitűzései és vannak jelszavai, amelyek elárulják azt, hogy az a mozgalom honnan, hová tart. Nekünk reformátusoknak különösképpen is illik ezeket a jelszavakat ismernünk. Összesen 4 van belőlük, de mi általában 5-öt szoktunk emlegetni, ez sem probléma. Az a nagyobb probléma, a 4 helyett csak 1-et vagy 2-t említünk. Ezek az úgynevezett szóla mondások a latinból eredően, az első jelszó így hangzik, solus Christus, azaz egyedül Krisztus a közben járó Isten és ember között. Az egyik fontos dolog, amelyben ez a megújulási mozgalom döntést hozott, és amely dolog felől látásra jutott, az az, hogy Isten és ember megromlott viszonyában egyetlen egy valaki van, aki közben tud járni az emberért Isten előtt, és Isten előtt az emberért, ez pedig maga Jézus Krisztus. Solus Christus. Azt jelenti egyedül, de így is fordítható, kizárólag. Vagy ha fokozattal szeretnék élni, akkor azt fordíthatnánk, hogy egyes egyedül Jézus Krisztus. Szükség volt erre a jelmondatra, és erre a jelszóra, hiszen az egyház az Istenhez való menetel rendjéről mást tanított. Azt mondták Jézus, de hozzátettek még néhány tanítást annak idején arról, hogy nem csak Jézus, ami közben járunk. Közbenjáróként tanították a szenteket, akikhez szabad és lehet imádkozni, bibliai személyeket, akiknek meggyőződésük szerint az volt a hivatala, hogy az emberért közben járjanak. Jött a reformáció, megújulási mozgalom, és azt hirdették, egyedül Krisztus. Kizárólag Krisztus az, aki a mi közben járunk Isten előtt. A második jelszó így hangzott, szól a Scriptura, ami azt jelenti egyedül és kizárólag az írás. Arról szólt ez a jelszó, hogy Isten az ő kijelentését, ami üdvösségünkkel kapcsolatosan a Szentíráson keresztül jelentette ki. Nincs más forrás, ahonnan az ember az üdvösség reménységéről és útjáról tájékozódhatna. Egyedül csak az írás. Miért volt erre szó? Miért volt erre szükség? Azért, mert abban az időben az egyház a Szentírás mellé odarendelte a szent hagyományt, odarendelte a pápai, zsinati végzéseket és határozatokat, és ezeket ugyanolyan tekintéllyel ruházta föl, mint magát a Szentírást. Jönnek a reformátorok, s azt mondják, kizárólag a Szentírás a mi eligazítónk, hogy miképpen üdvözülhetünk, miképpen igazulhatunk meg. És majd jön a harmadik jelszó, sola gratia, azaz egyedül és kizárólag kegyelemből. Azaz kegyelemből nyerünk igazságot, és az igazság által üdvözülünk. Miért volt szó, és miért volt szükséges a kegyelemről beszélni az embereknek? Azért, mert az egyház azt mondta és azt tanította az embereknek, hogy kegyelemből üdvözültök, de csináljátok meg azt, amit mi mondunk. A zarándoklatok, a bűnbocsájtó cédulák mind-mind arról szóltak, hogy az embernek mit kell megtennie az üdvösségért. És annak fényében, amit az ember meg kell, hogy tegyen az üdvösségért, mindjárt eltörpült Jézus Krisztus kegyelme. Az, amit ő hozott, és az, amiről a Szentírás nekünk beszél. Jönnek a reformátorok, és azt mondják, kizárólag kegyelemből van nekünk igazságunk Isten előtt, és ezáltal nyerjük el lelkünk üdvösségét is. És jön a negyedik jelszó, sola fide, azaz egyedül hitáltal. Azaz Istennek kegyelmét egyedül hitáltal vagyunk képesek elfogadni. Ez az, amire szükségünk van, a hitre. És ha Isten megajándékozott bennünket hittel, akkor mindenünk megvan, amire szükségünk van, hogy Isten kegyelmét, Krisztust megértsük, és ő benne a mi üdvösségünket átvegyük. Kedves testvéreim, szükség volt a hitre, mert egyre nagyobb teret nyert az egyházban a cselekedet, amely arról szólt, mit kell tenned. És egyre kevésbé szólt az egyház üzenete arról, hogy neked hinned kell. És aztán az ötödik szóla, amely jobbára csak a reformátori körökben és az ő követői között lett ismerté, soli deo gloria, azaz egyedül Istené a dicsőség. Nyilvánvaló, hogy Róma a reformátori megújító mozgalomról nem így gondolkozott, hiszen ha így gondolkozott volna róla, e mozgalomról, hogy a mozgalomért egyedül Istené a dicsőség, akkor nem indult volna el az ellenreformáció. És akkor nem történt volna meg sokféle olyan dolog, amit a történelemben inkább feledni szeretnénk. Kedves testvéreim, amikor visszaemlékszünk erre a 494 évvel ezelőtti fordulatra, megújulási, ébredési mozgalomra, akkor föl kell, hogy merüljön bennünk az a kérdés is, hogy vajon ez az egyetlen reformáció? Ez volt a keresztény egyház első reformációja? Vagy netalántán ez volt az utolsó reformációja? Ez a megújulás megtörtént még valaha? Vagy megtörténhetik újra? Bizonyára nem ez volt az első, és bizonyára nem ez az egyetlen reformáció az egyházban. Hiszen nézzük csak, mit tanítottak maguk a reformátorok. Azt mondták, Ecclesia semper reformanda est. Azaz, ezt a latin mondást lefordítva, az egyháznak szüntelenül újulnia kell, reformálódnia kell. Egyetlen reformátor sem tanította azt, hogy na, itt van a Kánaán, elértünk célunkhoz, és most már pihenjünk és nyugodjunk békében. Hanem azt tanították, hogy az egyháznak szüntelenül, minden időkben szüksége van arra, hogy formálódjon, azaz reformálódjon. Mert hogy akik még ezt a szót is ismerik, hogy református, azok még inkább megkérdezik azt, hogy lehet egy ilyen mozgalom előremutató, mikor az a neve, hogy református. Azaz visszaalakítás, visszaformálás. Lehet valami előremutató, miközben visszaformálódás a neve? Ez a visszaformálódás semmi más nem jelent, testvéreim, mint hogy visszatérni azokhoz az alapokhoz, amelyek a keresztény egyház és a keresztény közösség alapjai. A reformátorok ezért lettek reformátorok, mert nem valami újat hoztak, amit még rajtuk kívül nem gyakorolt senki, nem egy divat mozgalom lett a reformáció, hanem sokkal inkább egy visszatérés az egyház eredeti alapjaihoz, az egyház eredeti küldetéséhez, hogy ezáltal az egyház a lényegét, a küldetését el ne veszítse, hanem sokkal inkább azt betöltse a jelen való világban. Kedves testvéreim, ilyen reformáció nem 1517-ben zajlott egyedül, hanem már sokkal korábban is. Amikor felolvassuk a Tesszalonikai levelet ezen a mai vasárnapon, és annak különösen is az 5. versét, akkor Pál apostol szavait újólag szemügyre véve azt láthatjuk, hogy ő is arra buzdítja egykori olvasóit, már ott a korai kereszténység idején, hogy mérjék életüket, és éljék életüket Isten rendje szerint. Már ott is arról beszél az apostol, hogy térjünk vissza az alapokhoz, a mi életünknek, hitünknek alapjaihoz, Jézus Krisztushoz. Olyan érdekes, amit ezzel kapcsolatban az apostol elmond, hogy hangzott, mindenkor örüljetek, a lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Kedves testvéreim, azt mondja az apostol, hogy a Krisztusban való élet az egy örvendező élet. A Krisztusban lévő embernek mindig van oka az örömre, csak nem mindegy, hogy az öröme okát hol keresi. A mi sokszori szomorkodásunknak az oka az, testvérek, hogy a látható világ múlandóságaiban keressük életünk örömeit. De mit mond az apostol? Ti nektek mindig örülnötök kell. Minek lehet örülnünk? Semmi másnak, testvéreim, mint annak, amiről Jézus Krisztus beszél az övéinek. Azt mondja Jézus Krisztus a Lukács 10:20-ban, így olvassuk. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, mert visszajönnek hozzá a kiküldött tanítványok, és nagy mosoly van az arcukon, és öröm van a szívükben, mert tapasztalták az Isten erejét, és azt látták, hogy a látható világ erői Isten és Jézus Krisztus neve hallatára térdre kényszerülnek. Gyógyítottak, ördögöket űztek, és most nagyon boldogok, mert láttak. És mit mond nekik Jézus, testvérek? Azt mondja nekik, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Jézus fölirányítja a tekintetüket a mennyben. Azt mondja, annak kell örülnetek. Annak a múlhatatlan örök ténynek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Ez legyen a ti örömforrásotok. Miért beszélt erről Jézus? Azért beszélt erről, mert Jézus tudta, hogy az, aminek most a tanítványok örülnek, egy múlandó dolog. Jézus rájuk nézett, és látta közöttük Júdást, az árulót. Jézus rájuk nézett, és látta ott Pétert, aki majd meg fogja őt tagadni. Jézus rájuk nézett, és látta közöttük és bennük a kétségbe esett tanítványokat, akik majd nagy pénteken és nagy szombaton elzárkózva ücsörögnek, tanácstalanul és kétségbe esetten, mert a külső körülmények, ahonnan az örömüket eredeztették, azok rosszra fordulnak. Mit mond Jézus? Ne annak örüljetek, amit láttok, örüljetek annak, ami mindezek fölött való, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Kedves testvéreim, ami örömforrásunk miben van? Ha valamire, akkor hadd hívjalak most benneteket újra az ige igazságára és az annak való igaz adásra, hiszen Jézus még erősíti. Erősíti ezt a dolgot a Máté 5.12-ben is, ahol azt mondja, nem baj, ha üldöznek titeket. Nem baj, ha mindenféle gonoszt mondanak rólatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Kedves testvérek, Isten gyermekeinek mindig van oka az örömre. És ha az életünket reformálni akarjuk, ha Isten igéjének igazat akarunk adni, akkor ha Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, tudnunk kell azt, hogy mindig van okunk örülni. Betegségben, gyászban, nyomorúságban mindig van okunk örülni. Adja Isten, hogy a mindig és a mindenkoron örvendező emberek közé tudjunk tartozni, akik tudnak annak örülni, amit talán senki nem lát, hogy neveink fel vannak írva a mennyben. Hogy Isten országában bőséges jutalom vár ránk. Hogy élték túl a reformátorok az üldöztetést? Hogy élte túl ez a mozgalom az ellenreformációt? Testvérek, úgy, hogy a látható, nagyon nyomorúságos dolgok helyett oda néztek, a mennybe néztek, és tudtak örülni. És eszükbe jutott az, hogy ez történt a prófétákkal is, ahogy Jézus mondta. De mit mond Jézus? Jutalmatok bőséges a mennyekben. Megértették, hogy a lényeg, hogy a mi nevünk Isten országában jegyezve van, és igaz ránk az, amit Jézus Krisztus tanított. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Kiknek készít Jézus helyet? Azoknak, testvéreim, akiknek a mennyország, így mondom idézőjelbe, vendégkönyvébe be van írva a foglalásuk. Azoknak készít Isten helyet. Neked is helyet készített a mennybe, hogyha te Jézus Krisztusban hívő gyermek vagy, és az ő tanítványa vagy, és történjen veled bármi, és velem bármi, soha ne felejtsd el, hogy ennek a múlandó világnak minden múlandósága után Jézus Krisztus az övéit az ő országában helyjel várja. Elkészített helyjel. Személyre szóló helyjel. Van okunk örülni? Hogy ne volna okunk örülni, testvérek? Mindannyiunknak van okunk örülni. De az apostol folytatja, a lelket meg ne oltsátok. Testvérek, nagy kérdés az, hogy ez mit jelent. Valaki kiolthatja Isten szent lelkét? Vagyunk mi olyan erősek és hatalmasak, hogy Isten szent lelkét megoltsuk? Olyan hatalmasak és olyan erősek bizonyára nem vagyunk. De Isten lelkét mégis megoldhatjuk, hiszen a kijelentés az apostol által így szól, a lelket meg ne oltsátok. Azt jelenti hitünk és meggyőződésünk, Istentől kapott ismeretünk szerint ez a felszólítás, hogy amit Isten megvilágosított előttünk, amit kijelentett nekünk, azt mi ne tegyük semmivé. És ne tegyük semmissé, hanem annak legyünk engedelmes követői. Kedves testvéreim, az egyház mindenkori állása az, hogy egyre jobban eltávolodik attól, amit Isten egyértelműen és világosan kijelentett. Így volt ez Tesszalonikában, így volt ez a reformáció idején, és így van ez ma is. Hogy noha Isten kijelentése egyértelmű és világos, a keresztények minden időben elhajlottak ettől az igazságtól. És miközben náluk és közöttük volt az igazság, semmivé tették annak üzenetét. A lelket meg ne oltsátok. Jaj annak, aki úgy gondolja, a 10 parancsolat ma már semmit sem ér. Jaj annak az embernek, aki azt mondja hívő létére, hogy ez van a Bibliában, de hát az megtarthatatlan. Jaj annak az embernek, aki azt mondja, új idők vannak, új kultúra, új filozófiák, új életkihívások. Hát nem élhetünk úgy, ahogyan ezt a Biblia mondja, amit Isten megvilágosított előttünk. Hogy mihez kell ragaszkodnunk, hogy mi az ő rendje, hogy kicsoda ő, az testvérek nem tehetjük semmissé. Kedves testvéreim, talán ezért van az is, hogy vannak olyan gyülekezetek, vagy vannak olyan lelkipásztorok, igehirdetők, és vannak olyan emberek, akik a mai világ nyelvezete szerint konzervatív módon élik meg az igéhez való viszonyukat. Azt mondják rájuk, ezek maradiak. Ragaszkodni mindenben ahhoz, amit a Szentírás tanít, na ez maradiság. Föl kell ismerni az idők szavát, és menni kell a világba úgy, ahogyan ma lehet. És ha kell, az igét is úgy kell mondani, hogy ez senki felől megütközést ne keltsen. Az igét is úgy kell mondani, hogy azt az emberek lehetőleg befogadják. Ezért nem kell a bűnről beszélni, mert az sértő, az kizár, hanem beszéljünk csak a szeretetről. De testvéreim, Isten igéje megvilágosított bennünket. Megvilágosított afelől, hogy bennünket a bűneink választanak el Istentől. És amíg ez a komoly válaszfal le nem bontatik, addig nincs menetelünk Istenhez. Megvilágosított Isten bennünket afelől, hogy ezt a válaszfalat Jézus Krisztus bontotta le egyetlen, tökéletes és ismételhetetlen áldozatával. Jaj nekünk, ha másba reménykedünk. Nem prédikálhatunk és nem szólhatunk másképpen, csak úgy, ahogyan azt Isten megvilágosította előttünk. Mert ha ezzel ellenkezőt tanítunk és mondunk, akkor az ő lelkét megoltjuk. Jaj nekünk, ha nem engedelmeskedünk annak, amit Isten a szívünkre helyezett, mert ezzel az ő lelkét megoltjuk. És amikor az ember Isten lelkét megoltja, amikor a hívő ember Isten lelkének ellenáll, Isten világosságának nem ad teret, akkor annak mindig szomorúsága vége. Mindig meghidegülés, szeretetlenség és Istentől való eltávolodása vége. Mert a lelket megoltó ember elveszti azt a kapcsot, ami őt Istennel és Isten világával összeköti. Te hogy állsz ezzel, kedves testvérem? Mit gondolsz azokról az igékről, amelyeket megértettél? Te engedni szoktál annak, amit megértesz? Vagy oltod a lelket? Érted és tudod, mit kellene tenni, de mégsem teszed. Azt mondja az apostol, a lelket meg ne oltsátok. Sőt, így folytatja, a profétálást ne vessétek meg. Régi szóhasználat szerint, de mégis az új szövetség egészét figyelembe véve, ez a szó, a profétálás az akkori időkben az igehirdetést jelentette. A Krisztusról való bizonyság tételt jelentette. Mit mond az apostol? Ne vessétek meg, ne vessétek meg. Tudjátok, mindig megdöbbenek akkor, amikor a reformáció egyházaiban az ige hirdetés helyét elfoglalja valami más. Zenebona, szórakoztatás, élmények. És az ige hirdetés szépen lassan a semmibe vész. A mi egyházainknak is, a protestáns egyházaknak is óriási rendezvényeik vannak, ahol az ige hirdetés ekkora, de minden egyéb mérhetetlenül sok. A profétálást ne vessétek meg. Ugyan az ember azt gondolja, az ige hirdetés által valami történhet, végbe mehet valami döntő változás szívekben, életekben. Igen, ezt hirdeti az apostol, hogy az ige hirdetés Isten szent lelke által a mi szívünknek és lelkünknek újonnan születését eredményezi. De csak ez. Így folytatja, mindent megvizsgáljatok, a jót megtartsátok, a gonosztól pedig tartózkodjatok. Nem mehetünk ebben a világban, és nem élhetünk úgy ebben a világban, kedves testvéreim, hogy ne mondjunk ítéletet mind a fölött, ami bennünket körülvesz. Ezt mi nagyon szeretnénk megspórolni. Mert az a világ, amelyben élünk, egy olyan világ, amely azt szereti elhitetni veled és velem, hogy minden kompatibilis egymással. Hogy minden részét ennek a világnak ki lehet cserélni valami mással, és a dolgok mégis működő képesek maradnak. A kommunizmus kicserélhető a demokráciával, és minden működőképes marad. Csak egy dolgot mondjak, amit a világ ma el akar veled hitetni. Mindegy, hogy buddhista vagy, mindegy, hogy muzulmán vagy, mindegy, hogy keresztjén vagy. A lényeg az, hogy van egy Isten, tiszteled, és a végén majd úgyis odaérkezel. Mert a világ azt mondja, minden mindennel kompatibilis. Azonos értékű, azonos kapcsolódó pontokon van. De mit mond az apostol? Mindent vizsgáljatok meg. Ami jó, azt tartsátok meg, de a gonosztól tartózkodjatok. Talán megértjük azt is, testvérek, hogy a vizsgálatunknak kell, hogy legyen egy mércéje, amin mi a dolgokat lemérjük. És ez Isten gyermekeinek életében egyes egyedül az ige. De ha megvetjük az ige hirdetést, ha megoldjuk a lelket, ha nincs már örömünk afelől, amit az ige kijelent számunkra, akkor testvérek olyanokká válunk, akiknek minden jó, vagy akiknek minden rossz. Mindent vizsgáljatok meg. Nem spórolhatjuk meg. Nem lőcsölhetjük rá a lelkészre, a presbitériumra, az egyházra, hanem ott a Tesszalonika beli hívőknek szól ez az üzenet, ti magatok. Az ige alapján vizsgáljátok az élet dolgait. És ami jó, azt fogadjátok be az életetekbe. Ami rossz, ami az Isten igéjével ellenkező, attól tartózkodjatok. Kedves testvéreim, a reformáció tulajdonképpen ugyan ezt a gondolatot vitte végbe. A reformáció alkalmával Isten ugyanerre ébresztett rá embereket, hogy lehet és szabad örülni. Abban a korban, ahol nagyon kevés ok volt az örömre, megértették emberek, Isten világát kutató emberek, és aztán nyomukban nagyon sokan van minek örülni. Megértették azt is, hogy Isten lelkét megoltottuk, a prófétálást megvetettük, és semmit nem vizsgáltunk meg. És amikor ezek az Isten lelkétől megragadott személyek, Isten igéjének engedve, mégis megtették azt, amire Isten őket buzdította, akkor hitünk és vallásunk szerint Isten egyháza, a keresztény egyház megújult. Testvér, egy megújult egyháznak vagy a tagja, és Isten ma rajtad és rajtam keresztül is szeretné az ő egyházát újra, újra és újra újítani. formálni az ő arcát rajtunk és közöttünk. Hogyan megy ez végbe? Mindenkor örüljetek, a lelket meg ne oltsátok, a profétálást ne vessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, a jót megtartsátok, a gonosztól pedig tartózkodjatok. Legyen segítségű nekünk az Isten abban, hogy itt ezen a helyen, a mi reformátusnak nevezett egyházunkban lehessünk Isten kegyelméből megújult emberek, akik megújítanak Isten kegyelme által másokat is. Amen. Kedves testvéreim, énekkel válaszoljunk Isten igéjére, tegyünk hitvallást, a 392. dicséretünk első versét énekelve, a 392. dicséretünk első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, engedd, hogy ne csak énekeljük, hanem értsük is, hogy az egyháznak, a mi életünknek Te vagy az egyetlen fundamentuma, amely képes bennünket megtartani. Te vagy az a fundamentum, amelyre építkezhetünk és nem fogunk csalódni, és Te vagy az a fundamentum, amelyen megmérhető minden dolog, ami körülöttünk zajlik a világban. Köszönjük Te neked buzdításodat, amellyel örömre hívsz bennünket, és oda vezeted a mi tekintetünket a mennybe, ahol Tiaid neve fel van írva. Dicsőítünk Téged azért, hogy mindabból a bajból, szenvedésből, mégis föltekinthetünk oda tereád, és akik a tieid vagyunk, akik kegyelmedet hitáltal elfogadtuk, azok tudhatjuk azt, hogy ott a te országodban gazdag jutalom és elkészített hely vár reánk. Dicsőítünk téged ezért az ígéretért, ezért a kijelentésért, amelyen most is fölemeled a mi tekintetünket. Köszönjük te neked azt, hogy lelked által jelen vagy közöttünk. Köszönjük te neked az ige hirdetést, amely másoknak bolondságnak tűnik ugyan, de mi tudjuk, hogy a te országodnak ereje, a te akaratodnak kinyilvánítása. Adjad, Urunk, hogy soha meg ne vessük ezt, hanem hadd legyünk készek mi magunk is ígédet szólni és tovább adni, amely által életet teremthetsz. Köszönjük te neked, Urunk, azt, hogy adtál nekünk mértéket, amely mértéken megvizsgálhatunk mindent, ami körülöttünk van. Oly sokszor mondjuk ki könnyedén dolgokra azt, hogy jók és igazak. Oly sok dolgot tűrünk meg életünkben, mert úgy gondoljuk, hogy jó, szent és igaz. Adjad, hogy előtted megállva alázattal, ígéd mértékén. Hadd legyünk készek újra és újra megmérni magunkat, cselekedeteinket, hitünket, hogy valóban azok vagyunk-e, akiknek te elhívtál, és akikké formálni szeretnél. Köszönjük, hogy most is jöhetünk te hozzád az ima által, és jöhetünk te hozzád az asztal közösségében is. Áldj és szentelj meg bennünket, és légy a mi erőnké, légy a mi vigasztalónká. Különösképpen is kérünk azokért, akik gyászsal jöttek ma ide közénk. Emlékezzél meg a Tomi család minden tagjáról, és adjad, hogy beléd vetett reménységgel hadd kapjanak tőled való igaz békességet életüknek ebben veszteségében és próbájában. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk és kísér bennünket, hogy célba érkező emberek lehessünk, akik győztesként örvendező arccal lépnek majd oda egyszer a te színed elé. Köszönjük, hogy ezt munkáltad, és ezt munkálod ma is közöttünk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket, népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, a 42. Zsoltárunk első versét énekelve készüljünk az úrvacsorai közösségünkre. A 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Oh,
Gyertek testvérek, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük mindannyitoknak szeretettel, ami Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát, amelyben érettünk és miattunk halt ő meg, hogy ő általa nékünk örök életünk lehessen. Ezért aki hisz ő benne, a meghal is él. Aki hisz ő benne, örök élete van annak. Gyertek, álljunk meg most az ő színe előtt, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Úr Jézus Krisztus, áldunk és dicsőítünk téged a te áldozatodért és kereszt halálodért, amely által megszabadítottad a tieidet a kárhozattól és a pokol fogságából. Dicsőítünk téged, aki ezt a nagy jót tetted a tieidért, amely ismételhetetlen, utánozhatatlan, tökéletes és kiegészítése nem szorul. Köszönjük, hogy ezt tetted érettünk, bűnös emberekért. Könyörülj meg rajtunk, hogy lássuk, értsük, tudjuk, hogy nyomorult bűnös emberek vagyunk, akik semmiképpen hozzád nem jöhetünk, és örök életet nem nyerhetünk. Csak akkor, ha te eljössz, csak akkor, ha te megszabadítasz bennünket. Eléd állunk így, a mi gyarlóságainkkal, hitetlenségeinkkel, önteltségünkkel, a te igédtől való elfordulásainkkal, tagadásainkkal, és arra kérünk téged, vedd kezedbe a mi szívünket, formálj át bennünket, szűj újjá bennünket, hogy tudjunk téged szeretni, és hogy tudjunk ebből a szeretetből fakadóan mindig neked engedelmeskedni. Köszönjük te neked, hogy te a bűnös emberekért jöttél, a betegekhez, akiknek szüksége van orvosra. Látjuk a mi betegségünket és nyomorultságunkat. Légy segítségül nékünk. Amen. Kedves testvéreim, meghallottuk a szereztetés ígéit, megvallottuk a mi Urunk előtt, hogy szükségünk van az ő kegyelmére, bűnbocsánatára. Gyertek, valljuk meg most a mi hitünket, elmondva minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezt hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből Jézus Krisztusért mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, majd járuljunk ide az úrasztalához a gyülekezetben megszokott rendünk szerint, alázatos szívvel és szép rendel. Az úrvacsora osztás és vétel alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. 459-es dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő apostolai, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk eképpen. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, minden te ajándékaidért, így az úrvacsorai jegyekért is. Köszönjük azt a bizonyosságot, amelyet e jegyek által a mi szívünkbe oltasz és táplálsz. Köszönjük azt, hogy amilyen valósak e jegyek, olyan nagy a te irgalmad, kegyelmed a hozzád térőkhöz. És amilyen valósak e jegyek, olyan valóságos a bűnbocsánat és az örök élet, melyet a tieidnek készítesz és ígérsz. Kérünk téged, tarts meg bennünket a drága hitben, tégy szentekké, hogy lehessünk arcképeid a jelen való világban. Taníts úgy élni, úgy beszélni, úgy gondolkozni, ahogyan az szerinted való, ahogyan az tőled rendelt, ahogyan az megáll, a te mértéked szerint. Áld és szenteld meg így életünket, egész hetünket, és a te áldásod nyugodjék meg a mi gyülekezetünkön. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! És záró énekünket, a 96. zsoltárunkat keressük ki. A 96. zsoltárunknak énekeljük a 3., valamint 4. versét. 96. zsoltárunknak, bocsánat, nem a 3., hanem a 8. és 9. versét a táblának higgyenek a testvérek, ami ott van, azt fogjuk énekelni. 96. zsoltárunk 8. és 9. versét. Örvendjen az ég hangossággal.